Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 192. hashtag MeToo adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és most már annyira lementünk kutyába, hogy mindenki a saját lakásában rögzíti azt, amit beszél, és közben egy Skype segítségével értesülünk arról, hogy a másik mit beszél, ebből fogom én majd összehegeszteni az adást valahogy, reméljük. Ha most halljátok, akkor sikerült, de lényegében azt kell mondjuk, hogy minden podcastereknek szánt speciális eszköz az teljes kudarcot vallott esetünkben, egyik se használható, egyikkel se lehet felvenni adást, úgyhogy idáig jutottunk.
Igen, ha ez sem jön össze egyébként esetleg, vagy túl sok szívessel jár, akkor az a következő tervünk, hogy hétközben lelevelezzük az adás témákat, és a végén felolvastatjuk a Microsoft szemmel. Nektek nem lesz jó, de legalább nekünk sem, viszont egy posztmodern művészeti aktusként kiállítjuk időnként mondjuk az Off Biennálén.
Hát, hogy hetente egyszer találkozunk valami süket szobában, és egy szalagos magnetofon segítségével rögzítjük, de ez nem is tudom, ez viccnek is rossz. Én arra gondoltam, hagyjuk abba az egészet.
Vagy elkiabáljuk a Blaha sarkán.
Vagy esetleg, Jézus él. Figyelj, bemegyünk egy rádióba.
Hát ez túlzás lenne. Egyébként is most bontják le.
Hát de nem abba, hanem a Andy Vajna félébe. Itt van minden hozzá.
Mégis nekünk is van mindenünk. Lehet, hogy csak rádiónak kéne magunkat érezni hozzá. Lehet, hogy fejben dől el a podcast hangminőség.
ez lesz, igen. Igen. Jó, hát akkor én most agykontrollos módszerrel mondogatni fogom magamban, hogy jó a hang, jó a hang, jó a hang. Jó? Úgyhogy ha esetleg nem válaszolnék időben dolgokra, akkor ez nem az audio drift miatt van, hanem mert elakadtam ott, hogy ezt mondogatom.
Helyes. Annál is inkább ez az utolsó nyugodt pillanat szerintem az adásban.
Veszekedni fogunk?
Hát nem, én fogok emlegetni Istent, embert, testrészeket, stb. Mert ugye a múlt adásban nagy szeretettel, kitárt szívvel, meleg tekintettel, és hát még melegebb hanggal emlegettük azt, hogy a Börtön Rádiónak végre van tényleg podcastja. Majd nagyjából 3 napra rá a Börtön Rádió már nem volt a börtönben, mert kitiltották őket. Nem figyeltem, hogy van-e folytatás az ügynek, nem nagyon jött szembe az, hogy ezt visszavonták volna.
Nem jött szembe velem se. Azért ez ugye hozzátartozik, hogy mondjuk valószínűleg szerintem 3 éve megy ez a munka, tehát hogy 3 éve dolgoznak a börtönökben a börtönrádiósok. Elég sokan vettek részt ebben a projektben, elég komolyan beletették magukat. Ezt tudom, hogy több ismerősöm hetente 2-szer járt le Vácra, a Váci Fegyházba, Budapestről kocsival, azért, hogy csinálják ezt a Rács FM nevű börtönrádiót, és akkor most ehhez képest valamilyen, hát kicsit mondva csináltnak tűnő indokkal, egyszer csak abban a pillanatban tiltották ki őket a börtönökből egyik napról a másikra, amikor a Transparency International-t is, akinek az volt az együttműködése a BVOP-val, hogy ellenőrzi a fogvatartott emberek életkörülményeit, mint civil szervezet, és ez a civilség dolog, ez mostanában nem divat. És nekem valamiért úgy tűnik, hogy a börtönrádiót azt egyszerűen csak azért kellett kitiltani, hogy ne csak a Transparency-t tiltsák ki. Tehát, hogy ne úgy nézzen ki, mintha a Transparency-t tiltották volna ki.
És ez jól ilyet. Hangzik, de túl bonyolult. Mármint, hogy mi volt az utolsó alkalom, amikor bárki ügyelt a látszatra?
Hát ebben is van igazság, igen.
Tehát érted, pótosifával fuvaroznak nagy címletű bankjegyeket gyakorlatilag mindenhová.
Igen, igaz. Igen, és amikor valamelyik állami vagy állami tulajdonú szervezetet bírósági határozat kötelez arra, hogy például kiadjon adatokat, vagy hogy visszavonjon egy rendelkezést, akkor azt mondják, hogy hát nem. Most akkor mi van? Volt ilyen, tehát mostanában volt ilyen közérdekű adatigénylés, ami jogerősen kimondta, hogy ki kell adni az adatokat, de nem adták ki, mert csak.
Emlékszem egy olyanra, ahol elhagyták a végzést.
Igen.
Legalábbis is erre hivatkoztak, ami tényleg a kutya megette a házimat.
Igen. De akkor legalább hivatkoztak valamire, de azt hiszem pont a Klubrádió esete volt az, amikor már mindenki, tán beleértve a Strasburgi Bíróságot is, a Klubrádiónak adott igazat, de valahogy mégsem. Vagy lehet, na jó, lehet, hogy keverem a szezont a fazonnal, már pedig a hiba lenne, ezt gazsbarátunk is megmondaná, hogy a szezont a fazonnal keverni. De nem Úri Szabóhoz méltó. Jó, mondjuk, hol vagyok én egy Úri Szabótól? Talán van ilyen ismerősöm.
Ne bontsuk ezt lejjebbig, egyébként van.
A gazs.
Nem csak, a múltkor beszéltem, hogy volt kollégánk, de ott dolgoztál akkor még az Origónál, amikor Péter Anna ott
igen.
dolgozott, ugye?
Hát, igen.
Na, ő például férfingeket, Szabvar és Adele, és állítólag rendkívüli módon ki van simulva, és boldog ebben a világban. Ez mutatja azt, hogy a magyar médiának milyen hatása van az emberre.
De ő ugye az, aki a Malacka rajt vezette, illetve most is van egy Malacka rajt című podcastja, és ő a kast.hu nevű podcast csokornak az egyik motorja a másik lőben, Balázs mellett.
Balázs. Igen, ezeket egyébként mind be fogjuk linkelni ingestül, szerintem, mert érdemes végig kattogtatni, de hogy tehát biztos, hogy ismerünk Úri Szabót, olyan nincs, hogy nem.
Jól van, nagy a mi networkünk, még Úri Szabó is van benne, nem is egy, meg most már kirúgott börtönrádiósokat is ismerünk. Akit én nem ismerek személyesen, az a Nyári Krisztián, akinek a Facebook posztját idehoztad, és aztán én is hoztam egy Nyári Krisztián posztot pedig egyébként mára, úgyhogy ez az első, ez az ártalmatlanabb és a pozitívabb.
Igen, bár szerintem ebben sem értünk vele egyet. Ő azzal adta körbe az Élet és Irodalomnak egyik ilyen médiafinanszírozós kezdeményezését, hogy a utóbbi évek leginnovatívabb kezdeményezése az online kulturális piacon, és az eddig előfizetős, valami szóval SMS-ben megvásárolható online Élet és Irodalomnak van egy olyan akciója most, vagy egy olyan szolgáltatása, hogyha kíváncsi vagy egy cikkre, de nem szeretnéd azért pénzt adni, mint ahogy a kultúrában mozgó szegény emberek vannak ezzel, akkor megnézhetsz egy kulturális reklámot, és utána megkapod a cikket.
Igen, de ez tényleg tök jó szerintem, és azért is tetszik, mert azért persze nagy innovációnak nem nevezném, ezt sokan csinálják nyugaton, sőt, már szerintem mi is kitaláltuk korábban különféle orgánumoknál. Lényegében arról szól, hogyha nem akarsz előfizetni a teljes tartalomra, akkor eseti alapon egy-egy cikkre is előfizethetsz, vagy megnézheted, és akkor nem pénzzel fizetsz, mert túl kicsi filléreket kéne adni, hanem egy reklámfilmnek a teljes végignézésével.
Igen, egyébként technikai oldalról jó, tehát próbáltam kikattintani belőle, elrakni külön ablakba, stb. Mihelyt az egerem elhagyta, sőt, mihelyt az ablak elvesztette a fókuszt, onnantól az megáll az, és nem lehet az, hogy hátul megnyitok 48 darab és cikket, és várom, hogy lejárjanak a reklámok, addig én pedig nem nézem azokat, bár közben elmentem mosogatni.
Van egy hibája ennek a koncepciónak azért, hogy valahogy áttolja a hangsúlyokat, szóval, hogy így valami, van benne egy ilyen hazugság, vagy van benne egy ilyen félreértett motivációs helyzet, amennyiben ugye elvileg az szokott lenni, vagy az a hagyományos felállás, hogy a média, a tartalom, ami engem érdekel, amit meg akarok nézni, az hordoz olyan információkat, olyan kereskedelmi információkat, amik hát ideális esetben nekem releváns információkat adnak át, vagy de legalábbis engem megpróbálnak valami számomra használható többlettudással ellátni. Lehet ez a többlettudás az, hogy az adott márka milyen szuper, meg lehet, hogy most olcsóbb az egér táplálék, vagy bármilyen más konkrét információ, és hogy azért nézem meg a reklámot, mert felkelti a figyelmemet, megragadja a figyelmemet, és valószínűsíthetően engem ez érdekel. Na, és akkor ehhez képest ez a modell meg azt mondja, hogy én is tudom, meg te is tudod, hogy ez a reklám téged nem érdekel. De nézd meg, léci, mert ezzel fizetsz. Tehát, hogy az idődet
igen, kérem. Ez egyrészt.
Tehát ez a reklámozónak szar, szerintem, és nem fogja szeretni a reklámozót.
De nem csak a reklámozónak, hogyha innen nézed. Egyrészt nyilván van benne egy ilyen, ha megeszed a spenótot, akkor hát vagy kapsz sütit, vagy legalábbis nem kapsz két nagy büdös pofont logika. A másik oldalról viszont tekintve, hogy az ilyen kulturális reklámok és lényegében ilyen körbe barter rendszernek tűnik. Nem tudom, ellenben nem hiszem azt, hogy pénz serélít gazdát, és a Krétakör majd oda megjelentett hirdetések után, Krétakör már nincsen mindegy, mondjunk, hogy a Szkéné majd ad pénzt az ésnek a megjelentett reklámok után. Innentől kezdve devalváljuk a tartalmat.
Én valami autóreklámot láttam, amikor ezt én kipróbáltam, úgyhogy...
De jó neked!
Szerintem egyszerűen csak az van, hogy az ésnek a inventóriában viszonylag sok a kulturális reklám, és nem válogat a rendszer abban, hogy mit tesz eléd, hanem egyszerűen csak az inventóriból valamit oda tolnak. Mindegy, az a része biztos hibázik, hogy a reklámozónak nem biztos, hogy tetszeni fog ez hosszú távon, de amíg igen, addig én szívesen fizetek egy-egy cikkért az egyébként előfizetős tartalom van, tehát a paywall mögötti tartalmak között, hogyha egyet megnézhetek, mert mondjuk ezt megosztották a haverjaim a Facebookon.
Igazából még mindig jobban szeretnék nagy fizetőkapot. Ez nekem, mint fogyasztónak persze kényelmesebb, mint az, hogy mindenre elő kellene fizetnem, mint ahogy mondjuk az angol szeres sajtó most kinéz. Mert van x-darab ingyen cikkem, ami ráadásul változni fog most, hogy Google-t olyan sarokba szorították, vagy addig kijelölték a tartalomszolgáltatók, hogy már ne legyen ez a kötelező x-darab cikk, amit megnézhetsz böngésző, vagy kereső felül érkezve. És utána viszont feldobja az előfizetési felületeket. Viszont nagy közös felület nincs, ami nagy közös előfizetés, és emiatt veszel Times-t, veszel FP-t, veszel ezt, veszel azt, csak azért, hogy azt a havi nem tudom hány cikket elolvast. Viszont ettől még furcsa nekem ez a modell. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy jó, valamennyire előremutató persze, meg most rákattintottam, és volt az inventoriba végre egy rendes piaci reklám is.
Nem, figyelj, érted, valamivel fizetni kell, és az, amíg nincsen ilyen használható vagy bejáratott mikrofizetési megoldás a tartalomiparban, addig ez is egy fizetési mód. Lehetne azt is, hogy mondjuk az alatt a 30 másodperc alatt nem megnézel egy reklámot, hanem nyelvtanilag kijavítasz egy mondatot. Tehát, hogy az olvasószerkesztő fizetését osztjuk így fel a kedves hallgatók között, vagy nézők között. Most ez értelemszerűen hülyeség, de nem tudom, tudod, vannak az ilyen elosztott rendszerek. Tehát amikor, mint a SETI, amikor is mindenki a gépe szabad idejében végeztet el dolgokat a nagy közös cél érdekében. Egyébként, jaj, majd el ne felejtsek erről mesélni egy tök jót. Nem neked, mert te is láttad, de hát ha mégsem.
Jó, ne felejtsd majd el. Összességében nagyon várom azt időt, amikor kulturáltan kényelmesen többfajta tartalomért lehet igazi pénzzel fizetni. Úgy érzem, hogy ezért még várnunk kell.
Hát ez egy odavezető úton egy sárga kockakő. Nem olyan rossz ez. Jó, mindegy, lássuk meg, hajrá, és azt szerintem egyébként legalább ők megpróbálják, és ők fizettetnek valamit. Na de amit mesélni akartam, a SETI-ről jutott eszembe, meg erről az elosztott mindenki a szabad idejében, meg a gépe szabad idejében csináljon valami hasznos dolgot. Erre született most egy annyira zseniális megközelítés. Nem új, vagy hát tök új, de amikor hallod, akkor nem érzed azt, hogy valamit felfedeztek, hanem hogy biztos nem volt eddig ilyen? Pedig nem. Azt találták ki, hogy ugye az, tehát a modell az, hogy te átlag userként végezzel valami dolgot, amit egyébként a gépnek nagyon sokáig tartana elvégezni, és egy ilyen nagyon hosszú, monoton feladatból végezzel mondjuk mit tudom, egy egész kicsi szeletet. Ugye ennek az egyik első menősége volt a SETI, amikor is mindenki a szabad gépidejét egyébként egy screensaver segítségével arra áldozta, hogy a rádiócsillagászoknak a outputjában keresett ilyen, azt hiszem, szabályos jeleket, ugye?
Mintha, de ez...
Na mindegy,
szóval... Go-to szakértőm van, ezért nem kell hozzáértenem.
A lényeg az, hogy a idegen civilizációk jeleit keresték a rádió távcsövek által vett anyagban, így több százezer emberek. És akkor ezt aztán sok minden másra is megcsinálták. Na és most egy olyan új hát startup született tulajdonképpen, amiben egyébként két magyar Virgo alapító is benne van, vagy ők a kétharmada a társaságnak, ami fehérjéknek a elektromikroszkópos képének a felismerése, valami ilyesmi, ezt nem tudom ennél pontosabban, de a lényeg, hogy hova építették be, hogy együttműködnek egy videójátékkal, ami ilyen, kvázi ilyen szerepjátékos videójáték, és egyszer csak a játékos elér egy olyan pontra, ahol egy csinos laboráns nő azt mondja, hogy ahhoz, hogy most tovább tudjál lépni, és így, tehát kapsz egy küldetést, amiben az a dolgot, hogy lehetőleg minél több ilyen fehérje fotót bírálj el, megmondják a szabályokat, megcsinálsz tízet, aztán tovább enged a játék. És úgy beleillik a sztoriba, ez a lényeg, hogy a feladat, az beleillik a sztoriba. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy sztorit írnak köré a játékba.
Na de várjál, ez tök volt már.
Ó.
Mármint, hogy 2011-ben ment körbe az interneten az, hogy gamereknek adtak oda ilyen fehérjehajtogatós feladatot, és valami AIDS vírus részt hajtogattak. Jobban, mint akkor a szuperszámítógépek, vagy nagyobb kreativitással, vagy ilyesmi.
De hogy a gamernek csak elküldték, vagy kaptak egy speciális programot, vagy beépült egy gamebe, mármint egy játékba? Mert itt ez a helyzet.
egy puzzle-t írtak belőle, tehát hogy
tehát egy külön játék volt.
Hajtogassad, igen, ez, igen. Úgy, ahogy a nagyon sok játékban a Pipe Mania-ra emlékszel?
Valami rémlik, igen.
Ez a monitor egyik sarkán elkezd folyni a víz, neked sorsol lefelé mindenféle vízvezeték darabokat, és abból kell építeni, amit levezeti a másik sarkába. Igen. Ez saját jogán is nagyon sokáig egy játék volt. Majd utána a 90-esek második fele 2000-esek elejétől elkezdték újra hasznosítani több játékban, a Bioshockban biztos, hogy így van, mint hackerés mechanikát, mert hogyha raksz rá egy mondjuk 30 másodperces timert, meg tiltómezőket, meg egyre nehezebb lesz, akkor tudod azt mondani, hogy még az egész lefújjuk egy részfestékkel, és úgy kell meghekkelni a rendszert, hogy máshogy vezeted át rajta a nem tudom én, a fék folyadékot. És így lett egy ilyen játék a játékban. Önmagában ezek a hackerést hogyan épített be játékbe, hanikában azok mindig érdekes részletek.
Akkor ezek szerint ez nem olyan új, ez meglepett engem, de nem baj, hogy ez történt, mert hogy viszont most startupként nagyon sikeres a sztori. Egy svájci fickóval álltak össze ezek a magyar srácok, és már beépültek egy nagyon menő videójátékba egyébként.
Mi a nevük? És ezt áruljuk már el. Egyrészt nekem is segít majd megírni az adásnaplóba, másrészt amúgy is érdekel.
Hát, hogyha tudnám, az ismert problémába ütközünk.
Yes!
Ha eszembe jutna, akkor már sokkal könnyebb lenne, és akkor már természetesen régen mondtam volna. De az a baj, hogy itt közben rémülten keresek, miközben próbálok szóval tartani téged és a kedves hallgatókat, de most ez nem jut eszembe. Valami meetupon vagy konferencián láttam, de tudom, hogy ki a... Tehát elő tudom keríteni. Mindjárt elő is fogom.
Várban.
MMOS. Na, tessék, MMOS. Na, tudok mindent, látod?
Ez annak a hangja, hogy beírtam az adásnaplóba, kedves hallgatók. És hát jó, ezt meg fogom nézni, mert hogy biztos valamit tovább gondoltak ezen az ötleten. Szőrös mellű fehér férfi pedig feltalál valamit, amit soha senki nem látott modellekben, amúgy sem nagyon hiszek.
Oké, na jó, akkor viszont nem mondtam el jól, félek.
Startup, van egy remek startupom neked, ma megírtam a Mancsba is egyébként.
Jaj, de jó.
Nude-nak hívják, de ezzel nagyjából körbeírtuk, hogy jó, milyen területen dolgozik. Gépi tanulás, mobilos képfelismerés van benne, titkosítás, online kapcsolat nélkül működik, tehát hogy nem tölt fel tartalmakat a te telefonodról, és azt csinálja ő, hogy végigszalad a fotostreameden, vagy fotogalériádon, vagy fotózappon, vagy ahogy azt hívják a mobilon, majd pedig azokat a képeket, amelyeket ő mesztelen selfie-nek, szexképnek, sextnek, és így tovább gondol, azokat átmásolja egy zárt pinnel védett fotótárba, majd pedig törli az üzéből, egyrészt a fotostreamből, másrészt pedig az iCloudról is, hogyha felszinkróztad volna. Mert hogy azt gondolták az egyébként Pimaszul fiatal, talán 21 éves, 23 és alapítói, hogy lényegében arra az élethelyzetre, hogy emberek magukról mesztelen képeket készítenek, egyáltalán nincsen felkészítve egyik fotós app sem, bármennyire is a világnak a része ez.
És akkor az a... Tehát az értékajánlat, hogy kigyűjti a mesztelen képeket a telefonomról a streamből?
Kigyűjti, elrakja, lejjel szavazza, és nem lesz az, hogyha elfelejtkeztél valamiről, akkor mutogatod, hogy és ilyen volt Szalnikiben a nyaralás, hopp, egy fasz.
Ó, értem. Hát fantasztikus. De hogy ez csodálatos, hogy az összes hívószót sikerült belehajtogatni egyetlen jól körülhatárolt meszterem bőrfölöletbe. Csodálatos.
Ugye milyen ügyes?
Ügyes, igen.
És valami egészen nihil havi $1 kérnek magukért, amit még azt is el tudom képzelni, hogy emberek kifizetnek. Azt nehezebb, hogy ezt valaki eladja a Facebooknak.
Szerintem a Facebooknak is van ilyen algoritmusa, nem lehet?
A Facebook legendásan jól szűr ki melleket mindenféle képből, tekintet nélkül arra, hogy azok melleke és vagy kínosak-e a képek.
Így van.
De tekintve, hogy ezt bigott Fülöp-szigeteki emberekkel segítik meg ezért, hát nehéz lenne beépíteni a létező céges kultúrába, azt hiszem.
Jaj. Elkeseredtem egy pillanatra, és mindjárt visszatérünk még a mellekhez. De azt azért előbb elmesélem, hogy szokásommal ellenkező módon cikket írtam a napokban.
A legjobbak is előfordul.
Igen, igen, de velem ritkább, egyre ritkábban, de most speciál úgy alakult, hogy írtam egy cikket. Nem volt valami nagyon komoly dolog. És hogy ennek kapcsán bele akartam írni azt is, hogy hát, hogy olyat lehet, hogy az ember csinál egy szelfit a családról, és aztán egy ilyen telefonos app segítségével azt úgy felkarácsonyozza, tesz mindenkire cuki kis Mikulás sapkákat, meg csengőszót, meg ilyesmi, és elküldi üdvözlőlapként. És ilyen appból telefonon mondjuk van 1 milliárd. És akkor gondoltam, hogy elég könnyű lesz megtalálni közte azt, amelyik jó. És az van, hogy hát most nehéz meg, hogy vörös óceánba vagy kék óceánba gázoltam bele szügyig, de hogy nincs ilyen. Tehát használható app ilyen nincsen. Ami van, annak az outputja az nem egy tovább küldhető, mármint hogy elektronikusan tovább küldhető végeredmény, hanem ki lehet nyomtattatni és borítékban elküldetni valakinek, nagyon szép borítékokban egyébként. Persze Amerikában és persze ezt itthon ajánlani lehetetlenség. Tehát azt, amit mondjuk a Snapchatben meg lehet csinálni, meg egy csomó máshol is meg lehet csinálni, ilyen, hogy sapkát teszünk a gyerekre a képen, és teszünk egy száncsengőt is mellé. Szóval, hogy ezt ilyen ízlésesen, mondjuk, hogy design-nal, tehát nem úgy, hogy két orosz programozó letöltött mindenféle karácsonyi vektoros ábrákat, és betette egy ilyen képmanipuláló alaprendszerbe. Tehát, hogy nem így, hanem ennél egy kicsit gusztusosabban nem lehet elérni, az egészen megdöbbentő, de tény, szerintem egy napot töltöttem azzal, hogy találjak egy olyat, ami nem hányás és működik is, és nem sikerült.
Ez, hát rögtön 3 dolgom is van. Az egyik, hogy lábjegyzeteljük, most én fogok. Használtad a felkarácsonyozza kifejezést, ezt életemben nem hallottam még, de nagyon tetszik.
Én se hallottam még, most először magamtól.
Gyönyörű, valamit teremtettél ma. A másik pedig, hogy dizájntudatos magaslóról fogok hatalmasat esni hamarosan, de hogy az átlagos internet használó emberek vizuális igénytelenségére szerintem nyugodt szívvel lehet építeni azért, ha arra felhívtam már a figyelmet, és szerintem ez megtörtént, hogy a Facebookos névnapi csemegekosár köszöntő képeknek milyen garmadája zönlik körbe. Kedves Pityukám, boldog névnapot, és tényleg ott van egy nagyon pixeles, nagyon artifaktos fotó, amire ráadásul valaki sima péntben rábazott még egy rózsacsokrot a sarkába, de úgyhogy vágjon belőle kockásan. És ha mázid van, akkor nem gif, hogy valami forogjon is rajta, mint a zuhatagos hologramos Szűz Mária, ami szintén egy létező offline termék, csak tehát mielőtt bárki a szívéhez kap, ezek létező dolgok, a kékledes Szűz Mária, amelyik videóm is van. Tehát ezek léteznek, ezekre embereknek, ha nem is igényük van, de ezeket emberek tovább küldik másoknak, úgyhogy felette van a nevük. Tehát nem úgy, mint az Antraxot, hogy nem írjuk rá, és lehetőleg nem jöjjük végig a borítékot, hanem ott van a neve.
Igen, értelek, és egyet is értek veled. Valószínűleg ők a felhasználója annak a több ezer appnak, ami ez a felkarácsonyozás műfajában elérhető. De hogy ilyenkor, amikor valami ennyire népszerű, mármint egy téma az App Store-ban, akkor mindig szokott lenni egy-kettő, amikor, tehát egy-két olyan app, amikor a programozók, vagy a fejlesztők, vagy a cég nekiveselkedtek, és megcsinálták rendesen. És egy idő után én is elengedtem azt, hogy ízléses legyen, és csak próbáltam egy olyat találni, ami úgy mondjuk UX szempontból, hogy funkcionálisan nem kiborító, és olyat se sikerült.
Ami még lehet, hogy ezt az egészet, az igényes appoknak a nagy részét elvitte az a, apokalipszis, amikor $5 beesett, itt olyan 30 centre az átlagapnak az ára, és abból is van 48 darab kínai klón, és még 24 indiai, és ezért temporál logikából van meg 200 mondjuk, és mihelyt a sok szarral lehet kitermelni mondjuk egy kis stúdiónak a fennmaradásához szükséges összeget, akkor már nem fogsz kararai márványból kézzel faragni applikációt.
Hát nem, de nagyon jól szerintem rátapintottál a lényegre, nem, hogy mit csinálsz, eddig ugye azt csináltad, hogy a product ownernek azt mondtad, hogy akkor indíts el a projektet, az megbízta a designert, kicsit még így esetleg meg is researcholték, hogy jó lesz-e ez, itt tetszeni fogja az embereknek, majd a programozók leprogramozták, a designer meg igazított rajta, és akkor megmarketingolták, így kb. Ez a folyamata egy fejlesztésnek. Most meg a tulajdonos oda megy a programozóknak, hogy gyerekek, holnapra üssetek össze egy ilyen karácsonyozós appot, köszi. És nincsen designer, és nincs senki a
Akkor osszuk meg egyébként további webes szakkifejezéseket a kedves hallgatókkal, nincsen kifaszázva.
Nincsen kifaszázva, pontosan. Szóval valami ilyesmi lehet e mögött is, nagyon különös. Mert ugyanakkor Snapchatben nyilván meg lehet csinálni tök jól, de az meg egy olyan értelemben zárt platform, vagy ilyesmi, hogy, ha, tehát, hogy nem, tehát onnan nem tudok kimenteni képeket és elküldeni, tudom én, nem Snapchaten a nagymamámnak. Úgyhogy...
Persze, mert az meg a Snapchatnek az amúgy általános modelljét nyírná ki. Tehát, hogyha lehet 9x13-as fényképet rendelni abban a szent pillanatban, akkor az egész privát messaging része az halott.
Hát igen, igen, de ugyanakkor meg az a fajta, tehát egy olyan keresési stratégiám is volt egy adott pontján ennek a, hát már most is többet beszéltünk a kelleténél róla helyzetnek, hogy Snapchat klónokat próbáltam keresni. Tehát kerestem olyan appot, ami ugyanazokat tudja a képpel, mint a Snapchat, de nincs körülötte a Snapchat. És nem találtam ilyet. Jó lehet, hogy nem kerestem elég eltökélten. És azért is mondom el, mert biztos a kedves hallgatók tudnak ilyenekről, és majd megírják nekünk. De mindenképpen meglepett, és azt gondoltam, hogy egy ilyet megcsinálni, azzal természetesen bankot nem rabolnánk, de éppensége nem lenne szar, hogyha volna. Na jó, csak úgy mondom.
A másik meg, hogy azért nem gondolom azt, hogy túl sokat beszéltünk róla, mert ez amellett, hogy a sikertelen karácsonyi üdvözlőlap gyártásodról szól, amellett a másik oldalról, meg a teljes appos ökoszisztémáról.
Igen, igen.
Ugyanitt, kedves hallgatók, címünk közismert, azt hiszem már nem pattanak róla vissza a levelek, de lehet, hogy még
nem. Igen, nem, már abszolút nem. Én
jó,
megkapjuk,
helyes.
Megkapjuk őket.
Ha jó appot találtok, de bármilyen témában, de tényleg, két kezünket összetéve, köszi, osszátok meg velünk.
Igen, igen, és hogy ez a cím, amit az kelt végül csak megemlített, de nem mondott el, az az info@meti-heteor.hu, ami megérkezik mind a kettőnk postaládikójába, és ott aztán elcsámcsogunk rajta.
Többnyire válaszolunk rá, nem ritkán 3 nappal később.
Igen, igen. De ha esetleg valaki direkt chat élménybe szeretne keveredni velünk, akkor nincs más dolga, mint a Patreonon támogatni minket legalább $5-ral, ugye?
Azt hiszem, abba raktuk be.
És akkor onnantól kezdve meghívjuk a titkos belső Slack hálózatunkba, ahol már több tucatnyi kedves hallgató szokott velünk cseverészni. Hát illetve a kezdeteknél boldogan cseverészet, aztán de még most is néha szólnak hozzánk, vagy megszólítanak.
Igen, 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 igen. Mi nem voltunk nagyon ott mostanában.
Én ott voltam, én ott voltam.
Több szempontból terhelt hét volt, van mentségem, még az orvos aláírná.
Hát ha már több szempontból terheltséget hozott fel, akkor ide tökéletesen illeszkedik a mai nagy témánk, ami előtt kell nyelni egy nagyot, meg egy kicsit megigazítani nyakkendőt, és hátralépni, és kifelé fordított tenyérrel az égre nézni, mert azért ez egy kicsit tényleg egy húzós téma, különösen a karácsonyi appok hiányához képest. Ez a Me Too téma, vagy ha úgy veszem, akkor Harvey Weinstein, hollywoodi producer lebukása, és mindaz, ami ebből lett. Arra gondoltam, hogy erről mi is beszélhetnék egy kicsit, mert annyiban mindenképpen van benne, hát nem technológia, de legalábbis internet, hogy ez az egész mindeddig sem volt ismeretlen, mint téma, nem Harvey Weinstein feltétlenül, de hogy az, hogy a pasasok nem egyszer gondolják úgy, hogy a csajoknak valamiféle szexuális szolgáltatást kéne nyújtani cserébe azért, hogy ők a hatalmukkal segítsék őket, vagy ne bántsák őket. De ebből valahogy nem lett eddig ügy. Nem szokott ügy lenni belőle, most meg egyszer csak ügy lett belőle, és akkora ügy lett belőle, hogy csak két dolgot mondok. Az egyik, hogy nagyon sokan a celebek közül előjöttek azzal, hogy ők is érintettek, és hogy erről ilyen is beszéljünk, meg maga a nagyhatalmú producer elég csúnyán belebukott, és úgy néz ki, hogy lényegében hát így becsukták az életét és munkásságát. Másrészt pedig, hogy sikerült például mondjuk egy olyan a hollywooditól teljesen szeparált területen, mint a magyar színházi vagy szórakoztatóipari szakma is felhozni ugyanezt a témát, és ott is elkezdődött valami, és most a napokban már éppen egy magyar rendezőt találtak meg ugyanezzel a kvázi váddal, vagy helyzetleírással. És hogy ezt az internet csinálta, és hogy ennyiben mindenképpen témánk lehet.
Hát meg van benne egyébként bőven sajtó is, mert azért azt lehet tudni most a Weinstein ügy kirobbanása után, hogy ez a sztori, ez nem most derült ki. Egyrészt ott volt az iparági pletykákban, hogy ez a csávó egy mocskos állat. Másrészt pedig nagyrészt a teljes most lehozott sztori az 6 vagy 7 évvel ezelőtt meg volt egy másik lapnak, akiket sikerült addig körbebásjázni ügyvédi figyelmeztetésekkel és fenyegetésekkel, végül nem hozták le.
Uh-huh. Az az igazság, hogy a dolognak ez a része, az egész Harvey Weinstein ügy engem egy cseppet sem érdekel. Kifejezetten bulvár hülyeségnek tartom. Mármint nem, ez nem jól fogalmazok. Olyan értelemben nem érdekel, hogy ez a dolognak egy ilyen jéghegy csúcsa része. Mindenképp katalizátor volt, hogy ez most így megindult, hogy ez valahogy kibukott. Engem az érdekel, tehát egyrészt az a helyzet érdekel, hogy számos pasas, beleértve egyébként engem is, megdöbbentünk azon, hogy elkezdtek az ismerőseink MeToo-zni. És hogy nagyon sok ismerősünk, és hogy, tehát hogy az derült ki, hogy a lányok között ez lényegében egy ilyen közkeletű tudás, hogy hát igen, ez mindenkivel megesett már szinte. És hogy más nem mondjuk, a feleségem is azt mondta, hogy nem, hát de ő hogy tökörül, hogy neki nem kellett a MeToo-t kiírnia. Ja, de hát azért volt olyan már, hogy a segére csaptak az utcán, persze. És hogy láttam másoknak is a reakcióját erre, hogy így pasasok, mondom velem együtt, őszintén megdöbbentek, hogy ez tényleg ennyire van? Ez tényleg ennyire mindennapos?
Erről korábban már beszélgettem emberekkel, úgyhogy engem annyira nem lepett meg az, hogy mennyi ismerősöm is előjött, vagy sztorikkal, vagy jelzésekkel, az igen. De azért ez a, ha egy mód van rá, akkor a BKV-n ne bámulja mellemet, és közben ne okizzon a kabát alatt című sztorik, azok nagyon léteznek. Tehát azok nem csak a kékfényben, és nem csak a rendőrsorozatokban vannak, hanem ez mondjuk mindennapos.
Na, ez a mindennaposság, ez az, ami meglepett, ez az, amiről azt gondolom, hogy az, hogy elindult a hashtag MeToo, tehát a, hát ha valaki nem hallotta még, vagy nem volt elsőre világos, hogy mi ez, szóval, hogy az a kvázi mozgalom, hogy azok a lányok, akikkel valami hasonló történt, mint Harvey Weinstein áldozataival, azok kiírják a Facebookra, hogy hashtag MeToo, azaz, hogy én is, vagy velem is, és akkor ezzel megjelenítik egy ilyen nagyon plasztikus módon, hogy milyen sokakat érint ez a téma, és ez szerintem egy ilyen nagyon erős jelkép, nagyon érthető, nagyon az elevenünkbe vág, és valóban egy új polcra teszi ezt az egész történetet, és ami az most itt történik a szemünk előtt egy hét alatt, és egy hét alatt valami új helyre kerül ez a, új és fontosabb, jobb helyre kerül ez a probléma. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon hát menő, vagy hogy mondjam, most az internet jól használódik.
Szokatlanul optimista vagy, meg is leptél. A jobb helyre kerül, azt nem tudom. Én nagyon sok félreértéssel találkoztam. Egészen meglepő mondani egyébként, mondjuk van a Diétás Magyar Mózsa nevű konzi Facebook csoport, ez jó értelembe vett konzi, vagy az értelmes. Ebből már sehogy nem mosom ki magamat, de mindegy is, nézzetek inkább rá, majd belinkeljük. És ott volt egy hosszú magyarázat arról, hogy ez mégis mi és miért fontos, és hogyan kell erre gondolni. Az egyik pasi írta, mert a csapatnak az egyetlen női tagja az éppen PhD-t ír. És volt valami három olyan mondata, ami úgy mindenkinek szólt, a megdöbbenő férfiaknak főleg, hogy azt gondolja végig mindenki az életében, hogy volt-e olyan eset, amikor úgy fogta meg egy nőnek a fenekét, hogy ez nem akarta.
Igen. Igen, erről is akartam beszélni, mert azt gondolom, hogy ennek a sztorinak két oldala van, és a másik oldaláról is érdemes beszélni. Mert hogy azt is sokan írták, hogy árnyalatok, kb. Ezzel lehet összefoglalni ezeket a nagyon különböző véleményeket. Tehát, hogy azért most egy kicsit lett egy olyan íze a közbeszédnek, mint hogyha minden férfi természeténél fogva erőszakos ilyen szex, hogy mondjak, szexragadozó lenne, és minden nő áldozat, ami azért...
De ne szragyunk bele egy Not All Men érvelésbe, ez a tipikus férfi válasz erre.
Nem akarom kisebbíteni a dolog jelentőségét, hiszen azért is hoztam fel, de azt sem akarom, hogy a dolog elcsúszson a túloldalra. Most tényleg az van, hogy praktikusan erről talán nehéz is, vagy felesleges is ilyen egyrészt, másrészt módon beszélni, mert hogy itt most egyrészt, tehát itt most az a dolog.
Nincs történik. Mindennek két oldala.
Igen. Nem, de ennek van két oldala. Nem, ennek is.
Ebben a formában szerintem nincsen, de mondd végig inkább.
Abszolút azt gondolom, hogy van két oldala. Nem abban az értelemben, hogy azért, hogyha ne egy kicsit visszafogottabban öltöznének a lányok, akkor nekik se kéne ezt elszenvedni. A klasszikus mondás, meg a B klasszikus mondás, hogy hát azért a lányok is szeretik, ha utánok fütyülnek az utcán. Nem, ennek nincs két oldala. Lehet, hogy a lányok szeretik, hogyha utánok fütyülnek, hogy vannak olyan lányok, akik szeretik, ha utánok fütyülnek. Ettől még utánok fütyülni, az pontosan, tehát az erőszak egy formája, és mint ilyen teljesen elfogadhatatlan. Ennek nincs két oldala. Annak van két oldala, hogy az, hogy most így alakul a közbeszéd, ahogy most épp alakul, az szükségszerűen azt a látszatot kelti, mint hogyha most nagyon sokan azt gondolnák, hogy minden nő, nem, hogy minden pasi ilyen, vagy hajlamos erre, vagy ezt csinálja, és minden nő belefut ebbe, holott a valóság szerintem az, hogy mondjuk a pasik, hát kultúrája válogatja, hogy hol mennyi százaléka, de egy erős kisebbsége az, aki valóban ilyen erőszakos. Ez az egyrészt, másrészt tezés.
Értem, nem mernék sem százalékot, sem tömeget becsülni, mert hogy erősen kulturális kérdés, és hogy Magyarország a vakkomondor országa.
Magyarországon valószínűleg rosszabb a helyzet, mint más országokban, és jobb a helyzet, mint megint más országokban.
Igen, itt nem fejeznek le embereket például.
Hát igen, meg nem nincsenek elrendezett házasságok. Meg. Szóval sok minden nincs, ami mondjuk, ami tudom én, az Ázsiában meg van. Na jó, de nem akarom ezt az egészet semmilyen értelemben mentegetni, szó sincs erről. Azt nem szeretem, amikor egy pillanatra kialakul, akár csak egy pillanatra is az érzés emberekben, hogy hát a férfiak ilyenek, és a nők meg ilyenek. Azért ez...
Nekem ez nem jött szembe. Olyan volt egyébként,
nekem volt ilyen érzésem.
Beszéltem viszonylag teljesen feleslegesen egyébként egy csajjal arra, hogy nem, sajnálom, hogy ennyire kegyetlenül szemét leszek vele, de valóban teljesen félreérti a szituációt. Ez nem arról szól, hogy tilos bókolni. Ez arról szól, hogy de szexi vagy de szép vagy, az, hogyha közben a férfinak kezébe csattog egy pillangók, és akkor nem bóknak számít.
Na, ez egy másik fontos része, de ez már elvisz a network hatástól, tehát mindattól, aminek az internet ebben segített, hanem pusztán csak magáról a szex vagy hatalom kérdéséről. Szóval ez egy nagyon jó bomóval valaki úgy írta le már, mint hogy idézte egy híres embertől, hogy minden a szexről szól, kivéve a szex, mert az meg a hatalomról szól. És ugye valahogy e körül forog most a polémia, hogy amikor egy ilyen szexuális ragadozó kényszerít egy nőt, de eleve inkább mondjuk úgy, hogy kényszeríti a másikat, nőt vagy férfit, ez most mindegy, akkor az nem a szexről szól, hanem az egy hatalmi helyzetről szól, ez egy közhely, és akkor erre írta egyebek mellett, nyilván sokan írták, én Artner Sziszónál olvastam, aki a Narancs újságírója, hogy ne álljunk itt meg, ne arról beszéljünk, hogy a férfiak értsék meg, hogy a nem az nemet jelent, és hogy a miniszoknya az nem felhívás a dugásra, hanem hogy ennél lépjünk egyel tovább, és hogy minden ilyen helyzet. Tehát egy csomó olyan helyzet van az életünkben, ami pontosan ugyanez a helyzet, csak nincsen benne a szex egyébként semmilyen értelemben. És én így tudtam megérteni ezt az egészet, hogy tehát én effektíve nem értem azt. Nem értem, próbáltam érteni, de nem értem azt, amikor egy ilyen, tehát nem tudom elképzelni magamat fürdőköpenyben, amint egy beosztottam a masszírozásomra, próbálok kényszeríteni, sem az élményt nem tudom benne elképzelni, semmit nem tudok belőle elképzelni. Nem értem. De azt mondjuk el tudom képzelni, ja, és azt sem tudom elképzelni, hogy a főnök asszonyom ugyanezt teszi velem. Tehát ez se. Tehát, hogy én ennek az elszenvedő oldalán állok. De azt, hogy a főnököm akármilyen értelemben is erőszakosan megaláz helyzetbe teszem, be nem akarok benne lenni. Tehát, hogy a hatalmával visszaélve valaki egy olyan helyzetbe kényszerítem, amiből én szívem szerint menekülnék, de az olyan fajta menekülés lenne, ami kiadhatna, mit tudom én, a karrieremre, vagy a... Ilyen helyzeteket én is átéltem, ezek ugyanolyan megalázóak voltak, és senki nem fogta meg a golyóimat közben, és mégis nagyon megalázó volt, és mégis dühöngve és a sírás határán pattogva jöttem el onnan. És ilyen értelemben nem van egy kitüntetett szerepe ebben a szexnek, igen, vagy ez egy kicsit máshová teszi, de engem inkább, tehát nekem erről szól, hogy bármiféle ilyen hatalmi helyzet, bármiféle hatalommal való visszaélés helyzete az ez. Most ez, ennek egy egyik szelete, a szexsel kapcsolatos szelete kapott egy nagyon erős fejfényt.
A sima hatalommal való visszaélésről egyszerűbb beszélni, az kevésbé tabusított.
Hát igen, ebben igen, és ezért...
Tehát hazamész, bebaszod az ajtót, kibontod a pálinkát, kiköpöd a dugót a sarokba, és közled a sárdal, hogy hülye volt a főnök, és megalázott, az egy teljesen oké dolog, ilyet csinál az ember, ha olyan helyzetben,
de azt nem csinálom,
dugó van a pálinkában.
Igen, de hogy hazajövök, és azt mondom, hogy megnyalogatta a golyóimat, nagyon ciki volt, azt nem. Tehát ezt nem dobjuk be a nappaliba.
Igen.
Igazad van.
A másik, mondjuk a Feinsteinhez mennék vissza, csak hogyha már a jó díszletnél tartunk, vagy mellette azért az elején nagyon sokan kiálltak Hollywoodból, és itt az egész ügyben volt azért egy aranyfokozatú poén. A Woody Allennek a szájába adták azt a mondatot, vagy azt a félmondatot, hogy egy neveletlen férjeként szerintem. És ebben úgy megint ott van nagyon sok minden.
Én ehhez a részéhez hoztam a Nyári Krisztiánnak egy másik megnyilatkozását, valahol kommentelte egy ilyen beszélgetés folyt most az elmúlt napokban a Facebookon, meg máshol is, és akkor valahol idehozta a magyar rendezővel kapcsolatban, hogy azért más, tehát hogy miért nem szólt mindenki, és miért lehetett ezt úgy elhallgatni. És hogy azt írta a Nyári Krisztián, hogy azért más a bizonyosság, meg más a szóbeszéd, és hogy ő volt már olyan helyzetben korai politikai karriere során a Városházáról valamelyik politikus nőről azt állították, hogy ilyen hasonló módon viselkedik, de hát ez így egy állítás volt, egy pletyka. Nyilván az érintettek nem beszéltek róla, el lehetett képzelni, hogy hihető is volt a dolog, de hát ez nem tudás, hanem ez egy pletyka. És azért ez nem ugyanaz, mint amikor valakiről kiderül, vagy valakiről egyértelműen kiderül a dolog. És még csak akár el sem akarom ezt feltétlenül fogadni, de én mindig minden ilyen helyzetben, és ez nem csak az ilyen bűnnel teli helyzetekre igaz, hanem egy csomó másikra, a vállalatok viselkedése, meg a köföcő reakciója arra, hogy a Szabó Zé nevű indexes újságírót felpofozta valaki a Király utca éttermükben. Tehát az összes ilyenben azt gondolom, és azt képzelem, hogy ennek egy ilyen helyzetnek van egy ilyen tankönyvszerű ideális megoldása, vagy ideális forgatókönyve mindkét fél részéről, ahogy ennek történnie kellene, és az emberek általában ennek mentén szoktak gondolkodni az ilyen helyzetekről, vagy véleményt nyilvánítani, de a valóságban ezek mindig összetettebb, több szempontú és bonyolultabb helyzetek. És itt is azt gondolom, hogy ez is olyan, hogy ez mindenki tudta Hollywoodban, hát ez mindenki tudta, de mindenki azt gondolta, hogy most nem pont én leszek az, aki oda megyek az újságírókhoz, és elmondom. Egyrészt nem is volt benne biztos, volt benne ilyen kognitív diszonancia, hogy hát ez a haverom, ez csak nem csinál ilyet, vagy nem olyan. Szóval, hogy
a megosztó felelősség egy klasszikus esete, igen.
Igen. Szóval, hogy aki most azt kérdezi, hogy miért nem álltak ki a 20 évvel ezelőtt ezzel, meg hogy miért nem szólaltak meg az áldozatok, vagy miért nem akkor vállalták fel, tehát ugye mind a két oldal érveit mondom most. Azért, mert értem, hogy a klasszikus görög filozófia ezt mondatná, hogy ezt kellett volna tenni, de a dolgok nem ennyire feketén-fehéren működnek a világban.
A másik egyébként ezért lesz iszonyatóan mocskos a magyar ügy. Mert hogy a rendező nyilván azt mondta, hogy itt neki a becsületébe gázoltak, egy 20 évvel ezelőtti autó ülésén történő faszelővevést sehogyan nem lehet bizonyítani. Hogyha ez bíróság elé kerül, akkor az maga a katasztrófa. Úgyhogy egyébként nem hiszem azt, hogy itt a rendezőnek ugrálnia kéne, és hogy igazat mond.
De ezt mire mondod? Mert igen, így van.
Ez arra, hogy ezzel folytatódott a magyar színésznős rendezős ügy, hogy a rendező felkapta a vizet. Nyilván van egy érvelés, hogy ártatlanság vélelme, majd meglátjuk, derüljön ki. Ugyanakkor pedig maga az ügy, az bizonyíthatatlan.
Igen.
Tehát nem tudok elképzelni olyan bizonyítékot, amit elő lehet venni ebben az ügyben. A végeredmény egy kurva nagy kupleráj.
Nem, szerintem a végeredmény most ebben a hangulatban. A végeredmény az egyrészt egy egy beperelt és megbüntetett színésznő lesz, aki tehát holott az elején mondta, hogy azért nem mondta eddig, és azért nem szólalt meg, mert bizonyíthatatlan, és mert jogilag ez nem áll meg ez a dolog, aztán most valahogy mégiscsak megmondott egy nevet. Szóval, hogy ez egyfelől jogilag el fogják kaszálni, és szívni fog, de beleállt cserébe, és lesz egy rendező, akit ezek után, hát majd meglátjuk. Minden országban, Mongóliától az Egyesült Államokig, ezért a dologért, ha nem is rúgják ide, majd valami mondva csinált indokkal jövőre már nem fog indítani osztályt, vagy nem tudom, valami, tehát hogy ennek következménye lesz, független attól, hogy bizonyosodik-e jogilag a dolog, vagy sem. Azt nem, tehát el tudom képzelni, hogy Magyarországon ez a dolog nem így működik, és elvakkomondarozzák.
A szakma nagy öregje, mint Roman Polanski.
Uh-huh. Hát jó, azért, tehát Roman Polanski sem ment haza egy 5-6 éve.
Nem, de időnként ezért díjazzák olyan helyen, ahol nincs egy kiadatás.
Nehéz ügy. Nehéz ügy, mert ugyanakkor még azzal nem tudok ebben mit kezdeni, hogy el lehet-e, tehát külön lehet-e választani a művészt és a műalkotást. Ez ugye az egész posztmodernnek egy ilyen jó nagy kérdése, mert hány olyan művet ismerünk, amit önmagában nem lehet értelmezni, ha nem tudjuk a szándékát a művésznek, nem tudjuk az ő kontextusát hozzá, vagy a motivációját hozzá, vagy nem ismerjük magát a művészt, és hogy működik-e önmagában a műalkotás egyfelől, másfelől meg lehet-e egy művet azért kevesebbnek tekinteni, vagy rosszabbnak tekinteni, mert az alkotója egy gazember.
Nagyon jó kérdés, nem másra fogjuk megfejteni.
Én is attól tartok.
Annál is inkább, mert besodródik balról a függöny mögül a teljes rajongói mentalitás. De azért, hogyha a nappalitban lógó Hitler akvarellekről van szó, akkor az életet befordítanám a falnak.
Hát igen, igazad van. Egyfelől, másfelől meg rengeteg olyan művet tudunk mondani szerintem, amit olyan ember készített, aki egyébként nem lenne a haverunk, és ezzel nagyon-nagyon-nagyon keveset mondtam arról, hogy mennyire nem lenne a haverunk. Egy csomó művész tudunk, aki egy ótvaros kapitális tahó paraszt köcsög, speciál jó képeket festett, vagy jó szövegeket írt. És akkor ezzel most kezdje valamit, persze. Tehát hogy mit lehet elolvasni a világirodalomból, hogyha az összes gonosz szerzőt kizárjuk belőle, vagy kis stílűt, vagy szóval a ciki fejeket.
A valamelyik díj, csak az a baj, nem emlékszem, hogy melyik, és most kéne civistának lenni, hogy tudja a fejből mindegy is. Ezt a vitát lefolytatta egy pár éve. Nagyon sokáig egy Lovecraft melszobor volt a díjnak a megjelenési formája. És amikor úgy érezték, hogy már elég kínos az, hogy az egyébként jó műveket alkotó ámbáton rendkívül rasszista férfi a díj, akkor szép csendben megváltoztatták. Aztán nem lett szép csendben, mert mindenki elkezdett kapálózni, hogy ez így nem jár-e meg, hogy itt vannak megint a liberálisok, és rázzák a kaszát kapát. De azóta sem Lovecraft szobrokat osztogatnak.
És ez itt tök jó, mert amikor szobrot osztunk, úgy általában valamiféle magasabb rendű, vagy erkölcsileg nagyon ünnepelendő dolog ügyében, akkor ez a szobor egy jelkép, és az a jelkép az ne hordozzon rossz ízű mellékzöngéket. Attól még egy Lovecraft regényt ezt lehet szerezni, de őt ne használjuk magát, mint a jó felség lovas szobrát, ha egyébként nem volt jó fej.
Igen, annál is inkább erre a legjobb és legújabb Lovecraft kis regényt egyébként meg Key Johnson írta, a Dream Quest of Valid Bow, mindenki olvassa el, mert tényleg jó, és végre vannak benne nők is, amivel Lovecraft nem nagyon kísérletezett.
Na jó, jó sokat beszéltünk erről, még én egy írást szeretnék megemlíteni, egyszerűen csak azért, hogy ezt is szemezgessétek ki, kedves hallgatók, az adásnaplóból, és olvassátok el, hogyha akartok egy nagyon jó összefoglaló írást, egy viszonylag mértéktartó írást, egykori kolléganőnk Vándor Évi írta a HVG-be, és lényegében arról szól, ami a címe is, hogy a férfiaknak most kell figyelmesen végighallgatniuk a nőket, ez most annak az ideje, ez valóban annak az ideje, én is így gondolom, és azt is, hogy ez egy olyan írás, amit érdemes elolvasni annak, aki meg akarja ismerni az álláspontokat, vagy az ezzel kapcsolatos gondolati kört, és nem akar csak egyszerűen egy túl rövid a szoknyád, ne okoskodjál típusú hozzáállásban megmaradni. Amúgy pedig Nem tudom. Ezt az előbb elkezdtem mondani, és csak azért befejezem, mert úgy korrekt, hogy megpróbáltam végig gondolni a saját életemet, hogy én keveredtem-e valahol olyan helyzetbe, hogy ilyen érzéseket, tehát ilyen rossz érzéseket okoztam egy nőnek. És oda jutottam, hogy nem tudok, nem emlékszem ilyenre, de ez egyáltalán nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy nem is csináltam semmi ilyet soha. Nyilván nem volt, tehát biztos nem éltem vissza a hatalmammal, de valóban ez innentől vékony jég, és tehát ahogy az elején kérdezted, hogy hányszor fogták meg, vagy hányszor fogtad meg nőnek a fenekét úgy, hogy ő ezt nem akarta, hát azért olyan biztos volt, hogy valahogy ez a nem akarta, nem ugyanannyira akarta, pro és kontra egyébként, tehát ez mind a két irányba igaz, és hogy hol a határ, ezek vékony falas kérdések. Tehát csak azt akarom mondani, hogy szerintem a legtöbb ember, legyen az férfi vagy nő, bátran gondolhatja úgy, hogy ő is volt már áldozata és kiváltója, és ilyen érzéseknek vagy a szex környékén, vagy általában a hatalom környékén, a gyerekével mondjuk, hogy más ne is mondjak, mutassunk egy olyan szülőt, aki még soha nem nyomta le a gyerek torkán a saját igazságát, úgyhogy az a gyereket egyébként rohadtó zavarta. Szerintem ilyen szülő nincs.
És aztán ott van Woody, neki mindezt egy sztoriban csinálta meg.
Igen.
Pardon, nem tudtam kijönni, nagyon magas labda volt.
Így.
Szerintem áttérhetünk a pasis témákra.
Kész. Agyon vágtad az elmúlt fél órát. Egyetlen mondattal. Térjünk át a pasis témákra. Hát gyerekek, lesz itt orosz teherautó, meg...
Ez kizárólag az orosz teherautóra gondoltam, de ragudj.
Meg egyéb. Jó, majd meglátjuk, van-e még közte olyan.
Egyrészt, mert ki fogunk futni az időben, másrészt pedig, hát ez tényleg annyira ruszki mérnök emberek gondoltak egyet, és látták, hogy van ez a easter egg dolog, amikor elrejtünk egy szoftveres meglepetést, amit valahogyan elő lehet hívni eszközökbe, és úgy gondolták, hogy attól, hogy mi autógyár vagyunk, attól ezt még meg lehet csinálni, ezért a nem túl szép Gazella kis teherautóba elrejtettek a középkonzolon a minden mutató kijelzőbe egy Tetriszt, ami hát annyira orosz, mint a vodka, a nagy hideg tél, meg a Kaspersky, igen. Bár talán a Gazella teherautó nem telefonál be az FSB-hez, mert a Kaspersky meg tiltakozni szokott, amikor ezzel meggyanúsítják.
Igen. Úgy képzeljétek el, hogy aki még nem látta, hogy a napi kilométer számlálónak tudjátok azt a kis kiálló nyomógombját, meg a másik ugyanilyen kiálló nyomógombot, amit tekerni is lehet, meg nyomni is, hogy ezeket kell tekergetni és nyomni ahhoz, hogy a Tetrisszel tudjunk játszani, átnyúlva a kormány küllői között, az egész természetesen lehetetlen, kényelmetlen, és úgy lehet előhívni, ahogy egyébként ezt nem tudom, hogy mindenki tudja, de hogy a legtöbb autóban vannak ilyen őrületes szekvenciák, hogy tehát mondjuk az én régi Ford Focusomban volt az, hogyha rádad a gyújtást, leveszed a gyújtást, fölkapcsolod az ablaktörlőt, lekapcsolod az ablaktörlőt, háromszor fölkapcsolod a lámpát, visszateszed a gyújtást, és kétszer megnyomod a nem tudom mit, akkor átlép szervizüzemmódba, és akkor elkezd kijelezni olyan dolgokat a kijelzőn, amit egyébként nem jelez ki. Tehát, hogy ilyenek vannak a kocsikban, és ezt általában a szerelők tudják is, hogy lehet mondjuk, mit tudom én, egy ilyen beépített lopásgátolt rádiót rezetelni, csak hogy mondjak valami ilyesmi. Tehát ezek így vannak. Na jó, és egy ilyen kombinációval valóban itt is van benne ablaktörlő, meg szerintem duda, meg minden ilyesmit. Ezt nyomkodni kell, és akkor egy idő után eljutunk oda, hogy elindul a Tetris a középkonzolon, pontosabban nem középkonzolon, hanem a műszerfal
közepén,
ahol az ilyen utazási kompjúter, hogy mondják ezt? Nem traffic computer, de mindegy, tudjátok, szóval
Bász.
Úti kompjúter kijelzője van.
Erről jut eszembe egyébként, hogy egyszer volt a Virednek egy nagy cikke, úgy emlékszem, hogy az, hát vagy fut a ki Attila illusztrációival, vagy nem, nekem ő rémlik, de ez mindegy is, majd adásnaplóból kiderül, nagyon menő képregényes arc. Olyan mexikói, vagy legalábbis latin autószerelőről, akinek az volt a specialitása, hogy nagyon jól tud rejtett rekeszeket építeni kocsikba, ahol lehet fegyvert elrejteni, meg lehet drogot, meg minden ilyesmit, amit egy rendes gangster autóba el szoktak rejteni. És annak is kb. Így ment a kinyitása egyébként, hogy ha valaki ül az anyósülésen, jobb oldalt le van húzva az aktív az immobilizer, viszont a rádió szól, és megnyomod a elakadási jelzőt, akkor kipattan a lekesz. Egyébként, hogyha ezek egyike nem adott, akkor a hatól nem fogod megtalálni sem. Egyszer pekje volt, és elkapták ezért a cikk egyébként. De hogy ez is egy létező dolog, hogy ezeket a logikákat fel lehet használni tök máshogy is.
Lépjünk egy következő, hát ez nem is pasis téma, hanem egyszerűen csak ilyen igazi tech bulvár minden szempontból az, de nagyon szórakoztató. A következő hírt szeretném megosztani mindenkivel, aki szentségelt valaha hangvezérelhető telefonos asszisztensek miatt, hogy megmérte egy kutatócsoport a Siri-nek, meg a Google Assistant-nek, meg a többi csaj nevű mesterség és intelligenciának csúfolt telefonos segédeknek az intelligencia hányadosát, tehát az IQ-ját, és hát arra jutottak, hogy hát egy 6 éves gyerek azért már általában okosabb, mint a Siri meg az Alexa, és hogy a Google Assistant a legkevésbé hülye, de az is még csak ilyen 60-as IQ-ja van körülbelül, vagy valami ilyesmi, ami hát az azért a retard kategória. De hogy mitől is olyan nagy bulvár ez, hát hogy arról nagyon határozottan nem szól a cikk, hogy hogyan mérték meg az IQ-t, de amennyire én emlékszem, az IQ az mégiscsak valami olyasmi, vagy az IQ-teszt már, bocsánat, rosszul mondtam az előbb, tehát az IQ-teszt az olyasmi, hogy ilyen feladatokat adnak, amit meg kell oldani. Csinálj valamit a négyzettel, a körrel, meg a háromszöggel. Mi következik a sorban ezután, meg ilyenek, nem?
Te az IQ az a mérőszám, amit az IQ-tesztek mérnek. Ez a legszabatosabb megfogalmazása.
Igen, és több ilyen IQ-teszten is mindig máshogy működik. De valami, tehát az feladatmegoldásról szól általában.
Van az ilyen mérzás típusú, amit te mondtál, ami feladatmegoldás, és akkor hogy tudsz mintákat felismerni, igen, például.
Igen.
Meg folyamatokat folytatni. De például a... Jaj, nem akarok hülyeséget mondani, de azt mondom a Mavi-ban, ami a magyar standardizált cuccos, annak van verbális része, amit meg tud oldani egyébként egy izében, hogy megkérdezzük tőle, hogy Alexa, mondd el, hogy mi a GDP, akkor fel fog olvasni neked egy magyarázatot, de hogy ez meg nem egy mérés abban az esetben. Tehát az meg ott bukna el, meg reakcióidő, meg ilyenek.
Igen. Na jó, és tehát ha verbális rész, akkor az egy keresés és egy találatfelolvasás, ha meg feladatmegoldás, akkor az is egy keresés és egy találatfelolvasás, és az aztán vagy működik, vagy nem. Nyilván kevésbé igen, de hogy tehát bárki, aki a Siri-nél IQ-t akar mérni, az hülye. Pontosabban nem hülye egyáltalán, hanem egy ilyen nagyon erős, nem prekoncepcióval, tehát aki egy előre eldöntötte, hogy mit akar bebizonyítani, hogy ezeknek semmi eszük nincsen, és ebből a szempontból mégiscsak jó ez a dolog, mert valahogy rávilágít arra, hogy a Siri és a többiek azok nem mesterséges intelligenciák, hanem azok egy ilyen hangfelismerő és gépi tanulási algoritmusok kombinációjából származó okos keresők, mert hogy ezek pillanatnyilag ezt tudják kb. Tehát leginkább a beszédfelismerést és a beszéd lefordítását parancsokra lényegében ezt tudják. Tehát itt IQ-ról beszélni teljesen értelmetlen, és ezt nagyon ügyesen bizonyította is egy kutatócsoport. Iszonyúan örülök, hogy a kutatócsoport kutathatta ezt a témát, és hosszan gondolkodhattak azon, hogy hogyan hasonlítsák össze a különböző asszisztenseknek az IQ-ját.
Ez olyan egyébként szintén mai hír, vagy a legrosszabb esem is tegnapi. A Gizmodon láttam azzal a címmel, hogy ismét egy lépés, amivel közelebb a szingularitás. Hát azért lekattintja az ember, hogy másnap kell még dolgozni menni. De sajnos kellett. És hogy azt mondták el a cikkben, hogy a Google új gépi tanulásos AlphaGo játékos verziója, az nagyon magától gépen lejátszva megtanulta a játékot, és megverte azt a korábbi AlphaGo verziót, ami megverte Lee Sedol nagymestert. Tehát úgy megtanult gózni a semmiből a tanuló algoritmus, mint a Isten. De hogy alapvetően, hogy ezt lebontjuk igazából minimál alapállításokra, akkor a gépi tanuló algoritmus gépi tanult. Amire azért így nem nagyon csodálkoznék rá. Oké, nagy áttörés azon a területen, de hogy ennél többet, tehát a szingularitásos címért specializével pontja kéne pofozni az újságírót. Értem, hogy kellett a kattintás, de nem.
Hát tudod, hogyha újságírókat pontjál kell pofozni, akkor rám számíthatsz. Én jövök, hozom a halat. Ez általában is igaz. Hát igen, fogunk is csinálni egy mesterséges intelligencia külön kiadást valamikor kelt felvetett, hogyha decemberben csinálnánk, akkor lehetne a címe. Mi is lehetne a címe, Kert?
Karácsonyi AI.
ezzel azért jelentősen bemutattunk egy nagyot az összes szóvicces podcastnak. Szóval igen, lehet, hogy hamarabb is összejön azért ez a beszélgetés, ahol majd megpróbálunk nem csak mi ketten, hanem egy jelentős szakértőjét a témának meghívni, hogy ő magyarázza, hogy az AI, azaz a mesterséges intelligencia, az valójában többnyire egy statisztikai, matematikai cucc, ami mintákat ismer fel nagyon nagy sokaságon elvégzett mintakeresési algoritmus után, és hogy ez az intelligenciától kurva messze van. Vagy hát tök más, fasorban sincsenek egymással.
A szó vicc az egyébként csak egy dolgot, erre én viszonylag sok idő után jöttem rá, hogy nagyon felszabadító dolog print újságba írni. Egyrészt bármit el lehet követni, például címbe, alcímbe, akár szövegben is, mert ha egyszer ott van már az olvasó kezében a cikked, akkor már megvette az újságot.
Igen, de mondjuk az általában cél szokott lenni, hogy a következőt is vegye meg, és az viszont ellene hathat.
Igen, igen, de valami egyensúlyozni való van, úgyhogy még a Harccal a kvantum gravitáció hermeneutikája felé című klasszikus szokál címet azt próbálom nem meghaladni, de azért vannak lehetőségek.
ezzel eszembe juttattál valamit, amiről azt gondoltam, hogy legalább egy említés szintén beszélnünk kell. Miszerint, hogy egy kurva nagy áttörés történt a csillagászatban a múlt héten, amit talán azért nem érdemes idehozni, mert még az Index is megírta. De abból a szempontból viszont jó volt, hogy az Indexen nem egy hozzá nem értő újságíró írta meg, hanem egy hozzáértő csillagász, aki viszont az újságíráshoz is értett, és ettől egy tök jó cikk lett belőle.
Ki volt az, és mi a cikk? Mert hogy nem olvastam.
Úristen!
És ha már itt járunk, akkor az áttörőt is elmondhatnád.
Hát szívesebben bíznám ezt a szerzőre, akinek a szokásos Ferenc-Ferenc-féle paradoxonba fogunk ütközni, nem fogom tudni elmondani, hogy mi történt a csillagászatban, ki írta a cikket, és mi volt a címe, de majd a az adásnaplóban minden ott lesz. De hogy az áttörés, ami történt, az egyébként az, hogy hát azt írta ez a szakember, hogy a következő ilyen nagy áttörés az lesz, amikor az értelmes élet első jeleit fogjuk a távoli univerzumokból fogni, tehát ahhoz mérhető a nagysága. És az történt egyébként, hogy két talán neutron csillag egyesült, mármint hogy így összementek és így összenőttek, és ettől lett nagy fényjelenség, ezt a nagy fényjelenséget láttuk, valami marha nagy mázlival sikerült is kielemezni, és ebből kiderült, hogy gravitációs hullámnak a látható bizonyítékát sikerült rögzíteni. A gravitációs hullám meg valami ilyen fura ami Einstein-t igazolja, és hogy van az a furaság, hogy a gravitáció és a fény, amik egymáshoz képest teljesen össze nem függő, vagy semmilyen értelemben egymásra nem hasonlító jelenségek, ilyen 1000 milliómod részre pontosan ugyanazzal a sebességgel terjednek, és hogy ez milyen érdekes, hogy van egy ilyen állandó, ami két ennyire össze nem függő fizikai jelenséget egy ponton összeköt. De hogy ezzel, tehát na jó, de ennyit tudok erről az egészről. A lényeg az, hogy sikerült lefényképezni valamit, amiről nem gondolták volna, hogy sikerülni fog, és ami Einstein igazát bizonyította a relativitás elmélettel, vagy annak egyik aspektusával kapcsolatban, és hogyha most fel tudná tenni a kezét egy csillagász barátunk, hogy sikerült ennyi mondattal elérnem a 100 pongyolaság egy percben rekordját, akkor büszke lennék magamra.
Ha kivágod ezt a részt MP3-ba, akkor mi magának Kis Lászlónak is el tudjuk küldeni, aki a cikket írta.
Köszönöm szépen, hogy kigugliztad. Igen, igen, Kis László volt ez.
És igazából, amit még egyszer meg kell csinálni, legyen tavasz, meg csiripeljenek a virágok, hajtsanak ki a növények, akármi, akkor csinálhatnánk egyszer egy olyan adást, és ez megint az élőben ötletelek hülyeségeken című része a Metinek, hogy csak simán felbuszozunk a KFK-i és Concord Csillagász központhoz, ami egymástól pont egy darab busz megállóra van, és random embereket leszólítunk, hogy mondjanak valami rohadtul érdekeset, mert mondjuk 30%-ban fűnyírásra kirendelt emberek lesznek, a maradék része meg csúcstudós.
Érdekes koncepció, nincs nagyon sok köze a gravitációs hullámhoz, azt hiszem. Bár biztos találnánk olyan valakit, aki tudna róla beszélni.
Gravitációs hullámot valószínűleg hát a Konkoly környékén lehet, ha még nem, akkor kénytelenkezünk beérni, nem tudom, fúziós energiával, vagy sugárnyalábokkal. Van ott minden.
Na jó, nem ezért akartam ezt megemlíteni, csak azért, hogy azt elmondjam, hogy az a ritka dolog történt, hogy egy nagyon tudományos vonatkozású téma nagyon nem a szokásoknak megfelelően lett megírva egy tömegmédiumban, hanem jól.
Egyébként ilyen szempontból még a 444-et érdemes csillagászati témákban olvasni, oda Molnár Laci szokott írni viszonylag nagy gyakorisággal cikkeket, aki ugyanebben az intézetben dolgozik.
Oké. Okay.
Tehát oda még bátorsággal, hogy az ő nevét látjátok rajta, akkor az nem lesz rossz. További pasis témák következnek, kedves férfitársaim, egyáltalán nem ciki sírni, hogyha meghal a robotkutyátok.
És a lányoknak meg ciki, vagy nem? Vagy mi? Ez miért pasis
sem
téma?
Egyébként. Mert azt mondtuk három hírrel ezelőtt, hogy pasis témák jönnek, én mondtam, akkor most már innentől ez így interpretálom mindent.
Jó, akkor a lányoknak is lehet robotkutyája, de az egy egész más dolog.
De ők úgysem sírnak, hiszen tudják, hogy ezek a dolgok előbb-utóbb elpusztulnak, mert a Sony nem gondolja végig azt, hogy egy olyan eszközt teremtett meg, ami nem csak egy istenverte játék, amit lecserélnek az emberek két évente, hanem amihez horribile dictu érzelmekkel fognak kötődni. Na ez a régi sztori, ez amikor az iBow-nak a utolsó alkatrészei elfogytak, a iBow szerelő kézműves japán mesterek sem jutottak már hozzá lassan a mételepről sem semmihez. Akkor idő után elkezdtek előkerülni szomorú emberek, akiknek a addig megszokott, nem túl okos ellenben szeretett robotkutyájuk elkezdett nem működni, és nem tudtak vele mit csinálni. És erről tök jó cikkek születtek, és egy szerintem egy nagyon érdekes terület.
Annál is inkább, mert hogy az emberek rajongtak a robotkutyáikért, tehát hogy az fontos eleme ennek a történetnek, hogy azért volt ez probléma, mert nem csak úgy viszonyultak hozzá, mint egy hülye kis elemes játékhoz, hanem mint egy Tamagocsihoz, tényleg nagyon rá voltak csúszva iBow gazdák.
Igen, és most a Sony egyébként kiad egy új iBow generációt, aminek hát elképzelhető, hogy csak a neve lesz ez, ami lényegében egy Alexa lesz. Tehát egy olyan MI, nem ágens, hogy hívják ezt, MI avatar, ami ott mászkál a lábad körül, és hozzá lehet üvölteni, hogy iBow milyen idő lesz holnap reggel, és akkor elmondja egy kutyától mélyen idegen emberi hangon, hogy milyen idő lesz holnap. És ami ebben nekem igazán érdekes, nem az, hogy ezt a kütyűt létrehozzák, ez a kütyű ez tök létezik, már csak eddig úgy nézett ki, mint egy Sprotny konzerv, és Amazon Echo-nak hívják, hanem hogy a Sony az vajon tanult-e az előző iBow-ból. Tehát elvárja-e, készül-e, tudja-e arra, hogy az a fajta érzelmi kötődés kialakulhat és ki fog alakulni?
Szerintem tanult. Majd meglátjuk, igazán van-e.
Ez egy 10 év múlva, nem tudom én, 1048. adásban kb. Le tudjuk csekkolni, hogy igazunk volt-e.
Igen.
De hogy ezt érdemes lesz ilyen szemmel figyelni szerintem.
Még csak a 700-800. Adás környékén fogunk járni 10 év múlva egyébként, úgyhogy...
Sosem tudtam fejben számolni, fejen kívül pedig hát még annyira sem.
Én is csak azért, mert te beszéltél, és azért én addig számolhattam. Na jó.
Ellenben. Olyan szinten kifutottunk az időnkből, hogy az már fenyegető.
Ó, pedig mennyi végtelen jó dolog van. Hát akkor legyen a szokásos módja, hogy választ mindenki még egy hírt, és...
És a többit azt át zsuppoljuk jövő hétre, hát ha akkor lehet róluk beszélni.
Jó, akkor választ először.
Jó, hát akkor nekem egy Euronews anyagom van, ami két ok miatt érdekes. Az egyik, hogy a Bródy Sándor utca 5-7-ben bontják a Magyar Rádiónak a rádió stúdióját, ahol nagyon sok mindent felvettek magyar rádiózás történetében. Erről vannak közepesen borzasztóan rossz és nagyon borzasztóan rossz képek, földön tekergőző kábelekről, retro, kicsit kopott pultokról és tekerentjükről és gombokról és feliratokról. És ez az egyik érdekes dolog, hogy be lehet nézni oda, ahol a legtöbb ember egyáltalán nem járt. A másik pedig, hogy ebben a cikkben van egy nagyon furcsa nosztalgia. Tehát, hogy amikor még a Kossuth volt a rádió akkor, és hogy ez az a, ha nem is burkolt, de nem tudatos, régen, amikor a rádió nagy volt, és nem voltak még sokan, típusú picit kádárkor visszasírás, ami meg nagyon diszonáns egy ilyen anyagban.
Hát egy ilyen a régi idő eltűnésén kesergő vagy lírai módon mélázó anyagban talán inkább megengedhető. Annál is inkább, mert azért én nem azt érzem, hogy a Szabó családot sírja vissza a szerző, hanem azt a fajta étoszt, amikor még a közszolgálati műsorkészítés az arról szólt, hogy olyan témákkal kell foglalkozni, amivel egyébként a kereskedelmi médiumok nem foglalkoznának. Tehát, hogy lefordítom magyarra, bocsánat, a fennköltködésért, de hogy régen azért az volt a Kossuthon, hogy az egy ilyen értelmiségi, vagy egy intellektuális közeg volt egy csomó intellektuálisan izgalmas műsorral, vagy dologgal. És hogy hát az ma már nem nagyon van, nem nagyon találunk ilyen rádiót. Azért vannak podcastok, úgyhogy egyébként végül is köszi, mármint, hogy mi lehetünk, az azért van, mert a Kossuth már nincs, hogy az olyan típusú rádiók nem igazán vannak, mint amilyen a Kossuth volt. Én ezt az aspektust emelném ki, és akkor ez így egy kicsit védhető. Én magam is jártam sokat a rádió épületében, meg a stúdiókban, meg beszéltem ott mikrofonokban, és értem ezt a... De általában értem a nosztalgiát, hogy az ember öregszik, egyre inkább érti a nosztalgiát, hogy mi értéket talál benne az, aki úgy rácsodálkozik a régmúltra. Másfelől meg a Kádár nosztalgiában is tök igazad van, persze.
Érteném, úgy értem, most, hogyha nem lenne még egy híred, akkor bekevernénk ide valamelyik Vion balladát, ami az élet mulandósága felett gitárkísérettel busong.
Nincsen nekem egyébként hírem, a te híredet kell, hogy idehozzam, mert hát azt mégsem lehet, hogy ne mondjuk el, hogy az Amazon végre valahára megcsinálta Oasis néven a vízhatlan Kindle-t, amit végre akkor lehet most már olvasni a kádban, meg a medence parton is. Azért ez egy mérföldkő az e-könyvolvasók világában.
Abszolút, az még akkor is, hogy az Oasis az a legdrágább típusnak a legújabb verziója, de nekem valami $200 feletti ára emlik, aminél az ember úgy elkezd nyeldekelni, mert abból már adnak szép dolgokat. Még talán lepusztult farolgatás ladát is, de hogy ettől függetlenül ez egy jó eszköz.
Igen, ez is egy szép dolog. Egyrészt, másrészt meg ugye ez mindig ez olyan, mint ami az iPhone-nál is történik, hogyha az iPhone-ba bekerül egy funkció, akkor az következő évben az nagyon olcsó kínai telefonokban is ott lesz. Már sokkal kisebb összegért, tehát majd mostantól már minden e-könyvolvasó gyártója az kötelezőnek fogja gondolni a vízhatlanságot, és remélem végre már a háttérvilágítást is. És akkor, jaj, ez nagyon jó lesz.
Igen, egyébként $250 az Oasis.
Fájdalmas.
Ami azért fájdalmas.
És teljesen indokolatlan is, pusztán azért, mert bírja a ráfröccsenő vizet, hát bakker.
Nagy kijelzője van, 7-szoros, nem 6-os, mert nagy felbontás, mert minden. Ez a csúcsmodelljük.
Aha.
Ettől még mindig mocsos drága.
Jó van, gyorsan idehozok azért még egy ilyen eszközt, ami izgalmas, és egyébként hasonló összegbe kerül, csak ezért mást kapsz egy kicsit. Ez pedig az Oculus Go, VR szemüveg, amihez nem kell PC, nem kell belepattintani egy erős okostelefon, hanem csak úgy magában VR szemüvegeskedik. És szerintem beszéltünk mi erről, és talán vagy nyáron, vagy tavaly, amikor a Google bejelentette a saját ilyen önálló okos szemüvegét, amikor megjelent ez a textilbe burkoljuk a dolgainkat Google irányzat. És akkor arra jutottunk szerintem, hogy igen, ez a magában álló eszköz, ez lehet a VR jövője, vagy egy fontos katalizátora.
Igen, igen, igen.
És most az Oculus csinált egy olyat, ami egyébként nem olyan nagyon drága, legalábbis ahhoz képest, amilyen drágák például az erős eszközök, erősebb, mint a telefonos VR szemüvegek, gyengébb, mint a játékra szánt nagy Oculus Rift, vagy HTC Vive, és önálló, azaz, tehát úgy lehet tartani az asztalon, és egyszer csak fel lehet kapni, és meg lehet nyomni az oldalon a gombot, vagy a távirányítójának a gombjait, és mit tudom, megnézni 360-as videókat rajta, vagy Netflixet nézni rajta, vagy játszani, vagy VR valóságokban nézelődni. Nekem nagyon izgalmas ez az egész, és nagyon-nagyon azt hiszem, hogy ez egy fontos eszköz, és egy fontos pillanat, amikor az Oculus is megcsinálta a saját önjáró VR szemüvegét. Már csak azt az egyet nem értem, mert ez semmilyen leírásból nem derül ki, hogy akkor ez most végül is egy androidos okostelefon, a 3G modul és a GPS nélkül. Tehát, hogy ez ugyanaz a hardware, mint egy okostelefon, és van benne Wi-Fi és Android futár rajta, vagy valami proprietary operációs rendszer, és mi a fene?
Nem inném a sajátot fejleszteni, mert ez iszonyatosan nagy kibaszás magukkal. De tényleg jó lenne tudni, ezt a következő adásra nézzünk utána.
Megpróbáltam utána nézni, és egyelőre nem lehet tudni. Hiszen nem árult el az Oculus, hogy pontosan mi van a rendszerben, ahogy például az sincs a termék saját hivatalos oldalán, hogy van-e benne Wi-Fi, vagy nincs, van-e benne Bluetooth, vagy nincs, hogy kapcsolódik az internethez, kapcsolódik-e hozzá egyáltalán, de nyilván, ha Netflix van rajta, akkor kell hozzá kapcsolódjon.
Vagy ki hozzá fut el a David-t, és becsúsztatod a tarkódba.
Hát, ami talán valószínűtlen, de az, hogy az olyat viszont olvastam, hogy van benne nagy tárhely, és tud tárolni egy csomó játékot lokálisan. Na most akkor erre várjunk gombot, de ez most mindegy, ismerlek fel, majd maga a konkrét eszköz a szar lesz, de a gondolat az már gyökeret kezd verni, és ezzel eljutottunk egy következő pontjára a virtuális valóságnak.
Persze, itt azért az irány az érdekes elsősorban.
Így van. Úgyhogy ez egy kicsit biztató. Lehet rajta olyan fiús dolgokat nézni, tudod, olyan pasisakat.
Terepjáróta kijönne a vízből csajokat és sárkányokat, azt hiszem ezzel lényeg. Ja, focit?
Igen. Oké, tényleg mindent felsoroltál, ami fontos.
Ne viccelj, ez a klasszikus pasis háttérkép dolgot, az biztos ismered. A autó, amelyre sárkányt festettek, viszont csajpucsit rajta. Ez egy létező internetes műfaj. A legrosszabb, hogy emberek ezt használják is.
Hát így. Na jó, hát akkor ezzel a jövőben mutató optimista hozzáállással búcsúzzunk el. Kedves hallgatók, ha idáig eljutottatok, akkor sikerült a technikát meglovagolni vagy betörni, de egyre nagyobb áldozatok árán. Ha nem halljátok, akkor én megsértődtem, és abba hagytuk a Meti Heteor készítését, mert a hülye IT semmire se jó.
Igen, készült az Értetek a Kereszten stúdióban.
Szevasztok!
Sziasztok!